Kedves hallgatóság és kedves nézőközönség, remélem nézik és hallják mindenki, nem csak itt a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium második emeleti aulájában megjelent Tóparti is hallgatók, hanem élő online közvetítésünk segítségével ezt az előadást. Nagyon megköszönnénk, ha nem zörögnének közben. Tehát szeretettel köszöntök mindenkit, immáron nem az első, hanem a harmadik olyan előadáson, amelynek a célja a környezetvédelem. Esetleg van olyan az itt jelenlévő közül, aki volt szerencsém látni már az előző első-második előadáson is, immáron már a harmadikon is. Az előadásom címe Fejér megye települési címerei, vagy más néven kalandozás a heraldika világában. Ebből nem derül ki, hogy ennek mi a környezetvédelmi célja, de hát a tópartisok tudják, hiszen a plakáton megjelent, hogy a belépőt 5 kg papír vagy egy zsák PET-palac segítségével lehetett megváltani. Itt volt két napig a konténer, amelyben szelektíven összegyűjtöttük. Ennek a bevétele az iskolánkat, az iskolánk javát szolgálja. Ez az első haszon, mondjam azt, hogy egy kis anyagi haszon ebben a szűkös világban. A második, ennél sokkal értékesebb, hogy ez újrahasznosításra kerül, és nem kerül ki a környezetbe, hiszen mit lát egy turista, ha valamerre az országban jár, a szép tájakon, és kinyitja a szemét, tehát nagyon sok a szemét, hazánkban is, és végül is azért ezt a témát választottam, mert akiket tanítok, ők tudják jól, hogy a szívem csicske a heraldika. Itt látható az a térkép, amelyen megjelöltem azokat a településeket, amelyeknek én terveztem a címereit. Itt egy párat kitettem, amelyek a plakáton is szerepelnek, majd menet közben kiderül, hogy mely települések az. És gondolom az itt jelenlévők, vagy fehérváriak, vagy Fejér megyei településről származnak, akkor felismerhetik majd esetleg az előadás során a saját településük címerét. És nem csak, hogy néznek, hanem látnak is. Tehát egy kicsit beavatnám a heraldika szabályaiba is a hallgatóságot, hogy ránézésre meg tudjam mondani, hogy szép ez a címer, vagy nem szép, és ez a címer szabályos, avagy heraldikailag hibás. Na hát akkor nagyon gyorsan visszatenném, bár megmondom az őszintét, hogy sokat nem tartanám fent az előadásom vázlatát, hiszen itt a korábban érkező kedvéért már ezt egyszer kivetítettem. Először is a települési címerek kialakulása és szabályai. A települési címerek reneszánsza röviden, az általam alkotott Fejér megyei települési címerek rövid bemutatása, és ha marad időnk, a végére néhány pozitív példa régi vagy új települési címerekre Fejér megyében. Itt mondanám, hogy az általam alkotott települési címerek neveit, mert mindegyik címer, amelyik megjelenik az előadásban, ott lesz alatta a település neve. Tehát amelyiket én terveztem, illetve alkottam, azt veres színnel tüntettem fel, amelyik feketével van írva, azt más készítette. A címer grafikákat Deák Mercedes alkotótársam készítette. Mindig kérdezik, hogy hogy készül egy ilyen címer. Hát levéltári kutatások, történelmi kutatások, meg egyáltalán a fantázia világa alapján vázlatokat készített, több vázlatból azután leszűkítjük 2-3 vázlatra, amit aztán minél szebben megpróbálok kirajzolni, akiket tanított tudják, hogy milyen szépen rajzolok, és amikor aztán már elég jól kész van, akkor hadd kérjem, hogy becsökjük azt az ablakot, mert még egy kicsit most is úgy érzem, hogy van egy kis lázam, és lobog a hajam a szélben, húzatba vagyok. Tehát, amikor már olyan állapotban van, akkor következik Merci, aki egyébként verses köteket is illusztrált, tehát ügyes, jó grafikus, aki pauszra, tussal kihúzva nyomdakész változatot készített belőle, és ezután onnan már a technika következik, tehát számítógépes program, Corel Draw, egyebek, amelyek vektorizálnak, azzal ezek, tehát itt már számítógépes nyomatok például, és innentől fogva már digitálisan elkészül, sokszorosítható a címer. Az előadásom forrása a Fejér megye címerei című, egy korábbi Láncos Szegfű ösztöndíjon nyertes tanulmányom, amelyet 2007-ben készítettem. És még egyet mondanék, hogy maga ez az előadás először a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságon hangzott el, de ennek egy jóval hosszabb változata, és hogy az időbe beleférjünk, mert ígértem, hogy 60 perc lesz, ezért jó alaposan meghúztam, igyekeztem tematizálni, és a nektek érdekessé tenni. Hát akkor nézzük. Mi az, hogy címer? A címer az egy pajzsra helyezett mértani formákból vagy stilizált képekből álló jelvény, illetőleg jelkép. Tehát mondjuk itt, amit jelvényként hordok az iskolánk címerét, ez is egy címer, csak egy jelvényen jelenik meg, de ugyanúgy címer, hogyha rajta van az itt jelenlőknek a tóparti nyakkendőjén, mind a lányoknak, mind a fiúknak, vagy a tóparti zászlón is, hogyha rajta van a címer. Csak az tekinthető címernek, amelyik betartja a heraldika szabályait. És ezeket a heraldikai szabályokat fogjuk majd egy kicsit részletesebben is taglalni. A heraldika, ugye ez Angliában alakult ki, méghozzá ugye a lovagok, hogy a páncélos vitézek meg tudják egymást a csatával különböztetni, különböző jeleket használtak, vagy a zászlójukon, vagy a pajzsukon. Azután ennek szabályai lettek, és a nemesi heraldika, hiszen csak nemeseknek lehetett címerük, ez kötött volt, tehát az uralkodó adományozhatta, határozott módon öröklődött, csak mondjuk az első szülött fiú örökölhette, és a másod vagy a harmadszülött fiú, hogyha ezt a címert használni akarta, akkor mindezett címertörést kellett elkövetnie, tehát valamilyen változtatást. A nemesi heraldikából alakult ki a települési vagy kommunális heraldika, hiszen a szabad királyi városok Nyugat-Európában is legalábbis olyan jogokkal bírtak kollektíven, mint a nemességek, és ezáltal, hogy megkülönböztessék magukat más településektől, a királytól szintén címert kaptak, és itt is érvényes az, hogy csak a király adományozhatott címert vagy pecsétet a településnek. Hazánkban tehát települési címerei a középkorban csak a szabad királyi városoknak voltak, mint ahogyan Székesfehérvárnak is, ugye erről majd később kerül még szó. A mezővárosoknak később szintén lehettek címerei vagy címeres pecsétjei, valamint itt megyénkben is, majd erre is mondok példát, voltak nemesi községek. Például az őseimhova való Csősz, az egy nemesi község volt, vagy Sárosd, egy nemesi község volt, vagy például mondjam, Balaton felvidéken azt mondom, hogy Nemes Gulács nevében is benne van, hogy szintén egy nemesi község volt, és nekik volt, a községnek is volt címerük. Ezt általában pecsét nyomulva vésték, és ott használták. A többi falunak általában csak pecsétjük volt, és majd látni fogjuk, hogy igazándiból nagyon, itt Fejér megyében legalábbis, hogyha 10 jobbágy falut megnéznénk, akkor a 10 faluból 8 falunak egy stilizált ekevas és csoroszja volt a pecsétjében, vagy kiderül, hogy ez micsoda. No kérem, menjünk akkor tovább. Hazánk jogrendje ma már nem ismeri el a nemesi címeket, rangokat, tehát hogyha valaki még mindig megélnik, hogy gróf, alsó, felső, állomási, nem tudom micsoda, hát ez csak úgy hobbiból vette fel, tehát nincsenek nemesi rangok nagyon helyesen. Viszont ez nem azt jelenti, hogy valamelyik patinás nemesi családnak a címerét fel lehetne használni, hiszen nagyon gyakran előfordult itt hazánkban, hogy rendszerváltozás után a település, a kis falu címert alkotott magának, ott maradt a kastély, ott rajta volt a gróf úrnak a címere, hát ott a kastély most már miénk, a címer is a miénk, és kitették, és onnantól, hogy az a település címere. Nem, szerintem ez még mindig azért a családi, vagy engedélyt kell kérni a használatához, vagy mint amit én választottam, és példaként itt Zicsi újfalú településnek a címere, a Zicsi családról kapta nevét, itt látható a Zicsi család címere, az országos levéltár, bocsánat, a megyei levéltár, mert most már az országos levéltár része a megyei levéltár, egy festett üvegtábláján látható, és amikor együtt a település vezetőivel megalkottuk a község új címerét, akkor ezt elmondtam, hogy nem lehet tőlük egy az egybe átvenni, ezért címertörést hajtottunk végre. Tehát jól felismerhetően a korona, az agancs, az icsiek címer kellékeit kiegészítettük a napraforgóval, amelyik egy szép kis növény és gazdaságilag is hasznos, és így jött létre Zicsi Újfalú községnek az új címere. Hát a települési címerek jellemzői, hogy ugye, ahogyan mondtam, még egyszer ismételve a lovagi vagy nemesi heraldikából jöttek át, és ennek a nemesi heraldikának részei például a pajzs fölött látható sisakdísz vagy sisaktakaró, ez ritkábban megjelenik a kommunális vagy települési címerekben is. Viszont majd taglani fogjuk a szabályokat, címszabály például, ezek ugyanúgy érvényesek a települési címertanban is, mint ahogyan ez a nemesi heraldikában érvényes volt, és nézzük akkor is, hogy mik ezek. Az első ugye a címerpajzs. Igazándiból, amelyik címernek nincsen pajzsa, az nem is címer. Íme az általam emlegetett Csősz községnek a címere, nemes település volt. Itt látható, ahogyan említettem, a nemes heraldika kelléke az oromdísz vagy sisakdísz. Itt különböző sisaktakaró, illetőleg növényi ornamentika lehet még, ami kiegészíti. Aztán, ha megnézzük, az oromdísz lehet még a települési címereknél az úgynevezett falkorona. Ez nem annyira ismert a magyar települési címereknél, de valaki járt Olaszországba például, minden település elején ott van a címer, és a minden település címere fölött ott van a falkorona. Ez az önkormányzatnak a szimbóluma, vagy Erdélyben is most már ott is születtek települési címerek, a falkoronát ott is használják. Lovasberény címere fölött is, tehát egy falkorona látható, hiszen Lovasberény mezőváros is volt. Aztán lehet a címer kelléken még pajzstartók, itt Csór címerénél két pajzstartó látható, méghozzá Veres oroszlán és a Csőrében aranygyűrű tartó hulló. Ez Hunyadi János bárói címeréből származik, hiszen a címer pajzson belül, és akkor itt ebben részletesen most nem menjünk bele, Mátyás király látható, amint épp a Korsmárost fenyegeti, hogyha ismerjük a Csóri Csuka történetét. Ugye Csóri Csukának nincs mája, mondta a Korsmáros, mire Mátyás király kapta a pálcáját, na de Mátyás király pálcájának sincsen száma. Valamint lehet még szalag is a címer alatt. Általában ez jelmondatot hordoz a nemes heraldikában, ugye tudom én, zények jelmondat a jó szerencse semmi több. Míg a települési címerek esetén lehet a település neve is. Aztán növényi díszek lehetnek szintén a címerpajzson kívül. A pákozdi címeremnél azért szerepel ez a két szőlőág, nem mint hogyha nagyon híres borvidék lenne, bár finomak a pákozdi borok, mert az eredeti pecsétjében is ott szerepel a szőlő, sőt, mi több a felírása az volt a viasz pecsét lenyomaton, hogy szőlős pákozd. Aztán, hogyha tovább megyünk, íme itt van Tabajdnak, immáron a második címere, először a rendszerváltozást követően rögtön született egy címer, ami nem is volt annyira hibás, viszont egy új polgármester választást követően úgy látszik, a heraldikában járatosabb és igényesebb polgármester kijárta az önkormányzatnál, hogy alkossanak egy új címert, és azután egy új címert alkottak, ahol a felirás az, hogy renovare semper convent, azaz megújulni mindig szükséges, egy tényleg jó jelmondat egy településnek, és ott az 1270, gondolom, a település első írásos említését jelenti, tehát egy oklevélen, ha valahol a települést megtalálják, onnantól szokták datálni a születésnapját, ezt szokták kerekészszámokkal ünnepelni, nem azt jelenti, hogy előtte nem volt ott a település, csak még nem volt papírja róla. Tehát akkor menjünk tovább, a szalagra példa még ugye Lovasberény, hol a település nevét őrzi, és valamint a két pajzstartót itt megemlíteném, hogy egyrészt a Ciráki család címeréből származik az ezüst farkas, másrészt pedig 1765-ben elnyerte Lovasberény a mezővárosi rangot, és a mezővárosi pecsétjében szerepelt Justícia. És ugye kerek évforduló volt 1995, amikor ugye mezőváros volt először Lovasberény, és ennek a tiszteletére született meg a címer. Pajzsformák. Nagyon gyorsan végig szaladva, háromszögletű vagy háromszögű pajzs, igar címere esetén. Csücskös talpú pajzs, azt hiszem ismerős, Fészkesfehérvár, ugyan szoktam volt becézni szülővárosunkat, vagy lakóhelyünket, ahol mit fészkelünk. Aztán dobor pajzs, vagy inkább azt írjuk le, hogy kerek talpú pajzs, Isztimér címere esetén például. Tárcsa pajzs, már egyszer említett Pákos címerénél, és itt álljunk meg egy pillanat erejéig, hogy miért hívja ezt a magyar közvélemény Kossuth pajzsnak, mert 1848-ban az ország címerét, 1849-ben a trónfosztás követően, ugye a korona nélkül ebbe helyezték el az ország címerét, és tulajdonképpen az első köztársaságnak ez volt a pajzsforma, volt a címer formája. Lehet ovális pajzs, Úrhidánál kerek pajzs, ez Fejér megye címere. Pontosabban ez már nem is címer, hanem címeres pecsét, hiszen a körszalagban ott van a megye felirása. A címer pajzsnak a borítása. A színszabály nagyon röviden annyi, hogy gyakorlatilag a címertan két fémet ismer, az aranyat és az ezüstöt. Arany, vagy nyomtatásban sárga szín is jelölheti, illetőleg, hogyha fekete-fehérben akarjuk ábrázolni a színt, akkor a pontozás. Az ezüst, amikor pedig fehéren maradt, tehát Bodmérnál, itt az arany sátorban, ugye két barna töltyfa van, két zöld halom, míg a kék mezőben egy ezüst templomtorony, református templom, tetején van egy arany kakas. Nézzük meg gyorsan a további színeket. Öt színt ismer a heraldika, a vöröset, a kéket, a zöldet, a feketét és a bíbort. Vörös vagy veres szín ábrázolása ugye függőleges vonalkázásra történik. Gondoljatok a papírpénzekre és a fémpénzekre, ahol ábrázolják az, a köztársaságunk címerét, vagyis Magyarország címerét, hiszen hivatalosan az alaptörvény értelme, most már nem magyar köztársaság vagyunk, hanem Magyarország, csak államformánk a köztársaság. A kéket vízszintes vonalkázással jelöljük. Ez itt fehér, tehát ezüst, tehát mondható, hogy veres mezőben két aranybúza képe, ezüst mezőben két zöld szőlő ág, és kék mezőben három ezüst hal, és egy arany rakott fal. Gondolom ez így könnyen kitalálható pátka esetén, hogy ez a víztározót jelképezi, a többi motivum pecsétjéből származik. A fekete azt kockázzák, tehát függőlegesen is vízszintesen vonalkázott. A bíbor az települési címerben ilyennel nem találkoztam, inkább a katolikus egyház heraldikájában, tehát a püspök lila vagy bíbor szín a püspökök és bíborosoknak a címereiben fordul elő. Bocsánat, egy sokat léptem. No, itt van. A hanyatló heraldikában további színek is megjelenhettek, így a barna szín, valamint van olyan címertani ábrázolás is, hogy természetes ábrázolású. Mi az a színszabály? Ha a pajzs kék, lásd, kék mezőben, akkor veres oroszlán. Ez heraldikailag hibás, mert kék pajzson akkor arany vagy ezüst oroszlán lehet, vagy arany pajzson veres oroszlán, kék oroszlán, zöld oroszlán, mindegy, mert ez heraldikailag szabályos. Itt viszont természetes ábrázolású ez a hegyen látható tölgyfa, és ez szintén egy heraldikai szabály, tehát ezért lehet színre színt, kékmezőben barna tölgyfát, mert erre azt mondjuk, hogy természetes ábrázolású. No, kérem szépen, bocsánat, visszaléptem egyet, és most mehetünk tovább. Vannak a mesteralakok. A mesteralakok a szarufa, itt a Vereb címerénél, a pólya, vagy más néven sáv, ugye, sáregres címerénél, itt a Sárvíz-Nádor csatornát és Malom csatornát jelképezi, és itt mondanám ugye, hogy tévesen hazánk szimerében azt mondják, hogy Árpád sávok vannak, pedig nem sávok, mert ha megnézitek, a legalsó ezüst sávnak nincsen meg a széle, ezért hivatalosan hazánk szimerében a jobboldali pajzsmezőben, mert ugye minden fordítva van a heraldikában, tehát az én kezem, aki tartom a pajzsot, azt számít, a jobboldali pajzsmezőben nem ezüst sávok vannak, hanem arannyal, veressel 7-szer vágott ez a címer pajzs. Aztán lehet hullámpója Nádasladán címerében, ugyanannak a Sárvíznek ugyanaz a két csatornája, azt jelképezi. A hullámpója után harántpója is lehet Cece címerében, nem tudom, hogy miért pont 7, ennyi víz ott biztos nincsen. Cölöp, amelyiket Pátkánál említettük, amelyik hosszában osztja ketté a címer pajzsot. Aztán a pajzs osztása. Osztatlan pajzsmező az alapi címer. Kék pajzsmezőben, zöld hármas halmon, ezüst galamb csőrében három arany búzakalász tart. Szintén osztatlan ugye csókakő címerében, viszont már van rajta két boglár pajzs, vagy rátett pajzs, amelyik külön kis pajzsként szerepel. Az egyik ugye a vár két oldalán a település címeréből jön, pecsétjéből jön, ez másik pedig a település nevére utal a csókára. Aztán lehet függőlegesen osztani a pajzsot, akkor azt mondjuk, hogy hasítás. Tehát Iszka Szentgyörgy címere veressel, kékkel hasított, és egy arany ék van alul betolva. Vízszintes vonallal, hogyha hasítjuk, ez a vágás, tehát nadab címere kékkel és veressel vágott. Lehet egyszerre vágott és hasított is, például Nádasladán címere, illetőleg vágással és hasítással négyelt balinka címere, ráadásul egy boglárpajzs vagy szívpajzs van középen. Haránt vonallal való osztás, vagy régies nevén a szelés, ez itt jobb haránt, de lehet akár bal haránt is. Aztán lehet haránt négyelt, ugye Zámoly címerénél, mondtam, hogy X alakban osztottuk fel, süvegezett, Alsó Szent Iván címerénél, és gallérozott, hogyha ez nem megy túl a kétharmadon, ez pedig Kőszárhegy címerénél, amiről ugyan most a osztást mondjuk, de hogy felhívom a figyelmeteket, ugye, nem tudom mennyire ismerős, itt voltak Fehérváron is ki voltak állítva, a Szehuszok kincsnek a két korsaját foglaltuk akkor bele a címerbe, amikor még azt se tudtuk, hogy hol van, csak a sajtóban tudtunk róla, és úgy, amikor megalkottuk Kőszárhegy címerét, azt írtuk, hogy reméljük, hogy ez hazakerül ez a kincs, és majd Kőszárhegyi kincsnek fogják hívni. Hát részben megtörtént. Ha tovább megyünk, a Sátor Igar címerénél, ez az íves osztás, és végül, ha a vágás a pajzs egyharmadánál történik, mint csórnál, akkor pajzstalp jön létre, ha felül egyharmadnál, akkor viszont pajzsfő. A nemesi heraldikában, Nyugat-Európában gyakran előfordul, település heraldikában ritka a színváltó címertábla. Szárliget címerénél, igazándiból, amikor én megalkottam, akkor még Fejér megyéhez tartozott, azóta már Komárom-Esztergomba igazolták, de hát azért tettem ide, mert nem tudtam más példát hozni. A színváltó az azt jelenti, hogy ugye aranymezőben zöld tölgyfa, zöld mezőben aranytölgyfa, és az a tölgyfa, amelyik átlépte a határt, a pajzsmezőnek megfelelően színt váltott. Címerképek, itt pörgetünk, mindent nem kell leírni. Valóságos képződmények, természeti képződmények, emberalkotta tárgyak. Lehet egy oroszlán, ha csak a felét ábrázolják, ugye akkor növekvőnek mondjuk, lehetnek emberek, emberi testrészek. Ember, például Nagyveleg címerében ugye velekvezér, testrész ugye vértesasa címerében egy kardot tartó kar, nagyon gyakori a nemesi heraldikában. Aztán lehetnek szentek, Kajászó címerében azért van Szent Péter, mert a település eredet neve Kajászó Szent Péter volt, csak lekopott az 50-es években, pontosan egy lelkes pártiszkár betiltotta, és itt pedig nem keve veszél, hanem Kajászót keve asszóra, pontosabban keve aszónak tételezték fel a kajászójak, és akkor keve vezér így került be. Tehát, hogy létezett-e keve vezér, vagy nem létezett, nem tudom, de van olyan jó mitológiai ősnek, mint a turulmadár nekünk, ugye? No, kérem szépen, aztán gyakori a lovas ábrázolás, lovasberény esetén. A leggyakoribb, nagyon kedvelt heraldikai motívum az oroszlán. Országok címerében is gondoljatok, mondjuk Csehországra. Igaz, hogy ott nem tiltották be a címert, mert kétfarkú oroszlán, csak a kétfarkú kutyapártot tiltotta be egy időben a Magyar Bíróság, nem ismerte bizonyára a heraldikát. Ez lehet ágaskodó, mint itt. Általában stilizáltak. Tehát kötött, hogy hogy néz ki egy oroszlán, megvannak a szabályai. Nézzétek meg a cseh címert, ez egy nagyon szép szabályos oroszlán. Lehetnek különböző pajzstartó alakok is, oroszlán, holló. Ezek lehetnek például még mindenféle egyéb lények is, mindjárt sorra kerülnek. Például a sas nagyon kedvelt, itt most település címerben nem találtam példát a megyénkbe, de számt az összes környező északabbi ország, Németországtól Lengyelországon át, oroszországi mindenütt ott van a sas, vagy egy fejjel, vagy két fejjel, ugye. Aztán lehet például még egyéb más madár, mondjuk a daru. A daru ábrázolása azonban kötött, mindig úgy ábrázolják a darut, hogy egyik lábában követ tart. Ez a legenda szerint a görögök azt hitték, hogy az őrdaru úgy áll őrt, ugye éjszaka, hogy tartja ezt a követ, mert elaludna, akkor lejti a követ a lábára és fölébred. Hát persze ez semmi köze a valósághoz. A pelikán, amelyik a fiókáit vérével táplálja, nagyon kedvenc motivuma a települési heraldikának, címertannak. Ez seregélyes címerében azért került be, mert ez egyben vallási motivum is, nálunk reformátusoknál is erőszeretettel használjuk. Ugye nem csak a szülői szeretetet, hanem a hit iránti ragaszkodást is jelképezi. Aztán a kanalas gém például Sáregres címerében természetes ábrázolású. Lehetnek még halak, méhek. Aztán nézzük a növényeket. A heraldikai rózsa, ez így kötött, tehát stilizált ábrázolás, bár jól felismerhetők a szirmok, még a csészelevél is. A heraldikai liliumra nem találtam példát települési címereknél, viszont mindenki gondoljon az anzsú liliumra, ugye, és akkor tudja, hogy melyik az a heraldikai lilium. Aztán lehet természetes ábrázolás, mondjuk egy napraforgó, gyakori a szőlőfürt, igaz címerében, főleg a magyar heraldikában nagyon kedvelt, nagyon sok település használja, főként borvidékeken egyértelműen. Aztán, hogyha ismerős, akkor a búzakéve nagyon fontos, hiszen az élet szinonimája a búza Alsó Szent Iván címerében, és azért két búzakéve, mert van egy Alsó Szent Iván, és van egy Felső Szent Iván, igaz, hogy ez nem önálló település, hanem Abához tartozik. Aztán lehet tölgyfa is, például fák, ezek általában stilizáltak, tehát hogyha megnézzük, a leveleik aránytalanul nagyobbak és a termésük, hogy felismerhető legyen, hogy miről van szó. Na, jöjjenek ezek a képzeletbeli lények. Itt egy szusszantásnyit most megpihenünk, mégpedig azért került ide Szigliget, amelyik Veszprém megyéhez tartozik, és akiket tanítok, tudják jól, hogy a szülőfalomról van szó, és ugye a Tapolcai medence is azonnak az összes tanúhegyét tudni kell, előről, hátulról, Gulács, Tótihegy, stb. Mert ez volt az első címerem, és itt az ágaskodó egyszarvú szerepel. Magának a címernek az a története, hogy a rendszerváltozás követően ugye nagy szerelmem volt már gyerekkoromban is heraldika, és nagy hatása volt rám Bertényi Ivánnak a Kis Magyar Címertan című könyve. Ha valaki bővebben szeretne tudni a heraldikáról, könnyed olvasmányos formában, vegye meg ezt a könyvet, vásárolható, vagy vegye ki a könyvtárból, és olvasgassa, tanulmányozgassa. Na szóval megkerestem a önkormányzatot, polgármesterület, és neki láttunk a címer alkotásának. A Szigligeti várnak az utolsó tulajdonosa a lengyel Tóti család volt, és mikor 1702-ben felrobbantották a Szigligeti várat Lipót császár parancsára, előtte az értékesebb részeket kivették a várból, és a vár alatt, ha járt valaki Szigligeten, van egy, a Lengyel-Tóthi család épített egy kúriát, és egy gyönyörű szép barokk kapu fölé van falazva a vár eredeti homokkőből faragott címere, a Lengyel-Tóthi család címere, egy ágaskodó egyszavú a címerpajzsban, és a nemesi heraldikában nagyon gyakran a címerpajzs ábrázolását megismétli ugye a sisakdíszben. Tehát mondták ott is a szigligetek, ott legyen ez a címerű. Hát mondtam, ez a Lengyel-Tóthiak címere egy az egyben, nem vegyük már át, mert akkor ez lopás, hanem kikutattam a község legrégebbi pecsétjét, amelyik meglehetősen ehhez hasonlóan a várat ábrázolta, így aztán címertörést hajtottunk végre, a község pecsétjét belehelyeztük a címerpajzsba, és megőriztük a nemes heraldika kellékeiből az ágaskodó egyszarvút sisakkal, sisaktakaróval. Itt mondanám, hogy ez nem egy heraldikailag szabályos egyszarvú, mert neki igazániból szakála van, meg a farka is olyan, tehát a heraldika egyszarvú inkább egy egyszarvú kecskebakra emlékeztet legjobban. Igazam van, mert már meg is szólalt a jelzés, hogy 10 pont, tehát igen ám, de hát nem tetszett a falunbelieknek, hogy olyan kecske formája egyszarvút, hiszen akkor már voltak filmek, biztos lett csodálatos egyszarvú, meg így, meg úgy a filmeken, és akkor végül is egyik akkor menő mozifilm hatására egy szép lóformájú ezüst egyszarvút választottunk. No, nézzük meg a következő például a griffmadár, ez Szár község címerében van. A verebi címernél mondta a polgármester azt, hogy Vereben azért nincs ékezet, mert elfújta a szél Szár községre, és aztán így megegyeztek. Szóval summa summarum, ez az Eszterházy család címeréből származik. Bocsánat, itt még egy pillanat erejéig, a továbbiak, hogy Főnix meg Sárkányra, Fejér megyei példákat nem találtam, de van rá példa a települések sorában. Lehetnek égitestek, Igart község esetén. Ennek több jelentése is van, többek között a nap természetesen a férfi, és a hold, az pedig a nőnek a szimbóluma. Lehetnek csillagok is, vigyázzat, a heraldikai csillagok ugyan hatágúak, de nem olyan, mint a Dávid csillag, ilyen kihegyezett csillagformájuk van. Aztán forrás, hegy, szikla, halom, hármas halom, mint Fehérvár csurgó címerében, ugye, és egy kicsurgó forrás, szintén Isztimér címerében is hármas halom, egy szabálytalan, vagy Szikla Bakonykuti címerében egy szabályos halom, ugye Kőszárhegy címerében magát a hegyet jelképezi, vagy szabályos hármas halom tetején a korona, csak két angyalszárny között lebeg, ugye, keresztelő Szent Jánosra utalva ez a címer motívum, mert mondanám, hogy Alsó Szent Iván nem valami orosz szentről kapta nevét, hanem keresztelő Szent Jánost hívták így a középkorban a magyar katolikus egyházban. Lehetnek még a címertani ábrák sorában vár, várfal, ugye Csókakői vár esetén, aztán valaki telefonos segítséget kér, de sajnos nem lehet kérni, kastély, kúria, templom, többre is van példa. Aztán lehet még például, ja, ugye Fehérvár csurgó esetén itt a Fehérvár előnevet vette fel, és ugye erre utal itt ez a várfal. Aztán templom például Nadab címerében, és nem véletlenül került ide, hiszen ebben a templomban, a nadapi templomnak a stilizált mása, és a nadapi templomban keresztelték Vörös Martit. Ha tovább megyünk, lehetnek fegyverek Sukoró címerében. Ha már itt tartunk, ugye Sukorójak nagy bánata volt, hogy 1848. szeptember 29-én Pákozdi Sukoró közötti síkon megütköztek a magyar és seregek Jelasics áruló bánnal, és Jelasics pont Sukorót támadta és nem tudta bevenni, csak hogy lekopott a Sukoron, és ma Pákozdi csataként emlegetik, pedig hát ez Pákos-Sukorói csata, erre utalnak az ágyuk, hiszen ott Sukoronnal álltak a magyar ágyuk, és verték vissza a Jelasics támadását. No, de hát evezzünk békésebb vizekre, egyéb mesterségek, mint Eke, Méh Kaptár, Zámúj címerében nem azért került, mert hogy ott méhészek éltek, hanem ez egy szimbolikus, a szorgos-dolgos munkának a szimbóluma. Aztán ugye Malomkerék, vagy bármilyen meglepő, itt mesterségre utal, mert Barinkának egy része mecsérpuszta, és mecsér a szláv nyelven kardkovácsot jelent. Ez szimbolizálja itt a... És íme itt van, amiről az elején beszéltem, hogy Verebnek sem volt címere, csak egy pecsétje volt, és egy stilizált ekevas és soroszja, és mivel minden 10 Fejér megyei településből, amelyiknek ilyen volt, pecsétje volt, 8-nak ez volt, hát mégis ezt választották. Én mondtam, hogy válaszunk más motivumot, ott a Verebi végcsalád, stb., de ők ezt választották, és egy kicsit felöltöztettük a heraldika kerékeivel, hogy mégse csak egy ekevas és soroszja legyen, és egy nagyon szép kis címer lett belőle. Egyébként ez lett az első Fejér megyei címerem. Ennek röviden annyi a története, hogy akkor még a József Törög a Ciszterci-Szentisnál gimnáziumban tanítottam, akkor még egy-két Veszprém megyei címerem volt csak, de hát ugye az órán csak-csak beszél az ember a címerekről, amit szeret, és hírét vette a polgármester asszony, mert tanítottam a lányát, és akkor megkeresett, hogy kéne nekik címer, és akkor ez lett az első címerem, itt Fejér megyében. Kápolnásnyék címerében a toll szintén Vörös Martira utal, és menjünk akkor gyorsan tovább. A legtöbb települési címernél előfordul az, hogy mesélő címerek vannak. Az én címerei mindegyike mesélő címer, ami azt jelenti, hogy vagy elmeséli a település nevét, Lovasberény, ami azért Lovasberény, és nem Vörösberény, meg Csákberény, mert itt nem adóztak, hanem fegyverrel szolgálták a királyt, és ezért bekerült egy lovas. Hát mi is egy huszár tettünk, furán nézett volna ki egy 48-as huszár, ott semmilyen csata nem volt 1848-49-ben, hanem kerestem a huszárnak egy legrégebbi ábrázolását, és ez az ábrázolás egy Mohácsi vész környékén készült szabja, illetőleg annak a hüvelyének a domborításán maradt fel. Ekkor még a huszárok pajzsot hordtak, és lándzsát, de már nem páncélos vitézek voltak, ezt a könnyűlovas fegyverelmet mi adtuk a világnak, és a huszár egyenruha szerte a világban mindenütt a magyar huszár egyenruhára hasonlított. Aztán elmesélte a történelmét. Pákozd ugye legnevezetesebb esemény az elbemlegetett Pákozdi csata, vagy Pákos-Sukorói csata. Általában az atlaszotokban, a történelmi atlaszaitokban ugye a két összetett kard a csatának a szimbólum, és ezt az 1848-as dobbal egészítettük ki, vagy a földrajzi fekvésére utal, hiszen ahogyan ezt már korábban említettem, ez a pátkai víztározót jelképezi, ez a cölöp, de azért 3 ezüst hal, mert a jégkorszak idején itt egy tó volt, aztán kiszáradt, elmocsarasodott. A rómaiak már egy víztározót hoztak itt létre, meg is van a maradványa, és végül a Velencei tó vízutánpótlására jött létre a mostani víztározó. Na itt egy nagyon nagyot ugrunk az eredeti előadásomban, itt lett volna szó a heraldika magyarországi történelméről, itt egy nagyon röviden 2 dl-ig meghúztam. A települési címerek reneszánsza adtam ennek a kis nyúlfartnyi fejezetnek a címet. A legfontosabb az, hogy 1949-ben, amikor a kommunisták hatalomra kerültek, akkor betiltották egyrészt a történelmi címerünket, másrészt pedig nem csak, hogy az országnak alkottak egy új, úgynevezett szocialista címet, vagy a Rákosi címet, történelmből tanulni fogjátok, ugye, melynek a tetején jótékonyan ott volt a vörös csillag, és a gyilkos UV-sugarait ott bocsátotta egy kalapács és egy búzakévére, vagy búzaszára, hanem a települési címereket is egy tolvonással betiltották. Így aztán több száz éves hagyomány megszakadt, és mivel hogy csak az állami címet lehetett használni a települések pecsétjein, így ki is veszett a köztudatból, hogy ennek a településeknek volt valamikor esetleg címerük vagy pecsétjük. Igen ám, de bekövetkezett a rendszerváltozás, és a rendszerváltozást követően reneszánsza lett a települési címereknek. Így például konkrétan 1988-ban mozgalom indult azért, hogy Székesfehérvár visszavegye a települési városi címerét, legyen egy régi új címere, de hát egyrészt a Diploma Leopódium, tehát Lipót adományozott 1703-ban egy barokkos címert, ez volt az egyik esélyes, és a másik pedig Székesfehérvár szabadkirályvárosnak volt egy másik pecsétje, ez pedig a másik esélyes, végül is a közönség megkérdezését követően Székesfehérvár megyei jogú városa 1990-ben a Lipótféle változatot fogadta el, és ebből született meg ma is városunknak a címere. Amely nem azért van korona, mert ugye királyság vagyunk, jelenlegi uralkodunk II. András, hanem, nem ez csak vicc volt, hanem azért, mert szabad királyi város volt Székesfehérvár is. Vagy még egy várost említsek meg, Mórt, amelyik Mór még a rendszerváltozás előtt alkotott magának címet, és ezért van odaírva azt egy szocialista cím, mert nem éljegyünk el benne, több hosszabb magyarázatot igényelne, de viszont itt már az általam már korábban említett Bertényi Iván felkérték, mint heraldikai szakértőt, tehát heraldikailag már helyes, és Mór egyik legfontosabb nevezetességét, ugye szőlőt jeleníti meg. Így aztán ezt a 1980-as címert 1990-ben is megerősítették. Summa summarum, ami még érdekes, 2010-ig, tehát ez egy eléggé régi szám, Fejér megye települései, mind a 108, legalábbis akkor ennyi volt, ennyi település, egy kivételével megalkotta a saját címerét. Ez az egy akkor füle volt, amelynek még nem volt. És aztán ezek a címerek sajnos a legtöbbje nagyon sok hibával rendelkezik. Térjünk át előadásunk második felében, minden szentnek maga felé hajlik a keze, ugye, az általam alkotott Fejér megyei címerek rövid bemutatására, amiket kerülgettünk egy kicsit, mint macska a forrókását, hiszen a legtöbbhez azt használtam fel a korábbi képeknél. 1994 és 2003 között 22 településnek alkottam címet, illetőleg a 23. település az már említett Szárliget, amelyik átigazolt Komárom-Esztergom megyébe. És itt volt ugye ez a Szárligeti címer. Hát akkor még egy címert említenék, ez nem az én munkám, más tolvajval nékeskedjünk, alaptelepülés keresett meg, illetve a polgármester úr, hogy az eredeti pecsétjükből ilyen viasz pecsét lenyomata maradt fent a Fejér megyei levéltárban, rajzoljam vissza a település címerét, és így született meg. Tehát tulajdonképpen csak egy heraldikai átfordítása történt a pecsétnek alapcímere esetén. Sajnos nagyon gyakran fordult az elő, hogy egy szép kis pecsétből egy nagyon ronda címer született, vagy hibás címer született, mert egy ilyen ekkorka kis pecsét, hiszen ezt ilyen pecsétnyomóval vagy gyűrűbe vésték, egy kellett a címertan előbb említett szabályai szerint színes címert előállítani, és valami helyi lelkes amatőr történész vagy rajztanár, hát ilyen kis népi motivumos ezt-aztamat alkotott. No hát akkor sorba. Alsó Szent Iván, mint kiderült, keresztelő Szent Jánosról kapta a nevét a település, és a két búzakéve is ezt az Alsó és Felső Szent Ivánt jelképezi. Bakony Kutiról annyit, hogy a kut szó az a finnugor nyelvekben nem csak a mesterséges, hanem a természetes víznyelő helyet is jelenti. Tehát a Bakony Kuti az azt jelenti, hogy a forrás, így Urkut, Lókut például Veszprém megyében szintén nevét adta a településeknek. A tölgyfa, ez a bakonyt jelképezi, és a sziklák is. Balinkai címer az, amelyik egyik kritikusom szerint van alapja, a legzsúfoltabb, csak mentségre legyen szolgálva, hogy ez négy település résznek a címere. Balinka, ugye a Bakonyhegységet jelképezi. Balinka bánya, amelyik a Gaja-patak mentén egy külön település részt odább Balinkától, hogy van itt Balinka, vagy Balinka környéki? Hogy helyesen bólogasson, elnézést, akkor van. Na, ugye, akkor Balinka bánya. A Gaja mentén több malom volt a középkorban. Aztán az előbb emlegetett mecsér, ugye, vagy mecsérpuszta a királyi kardkovácsokkal, és végül, nem tudom mennyire ismerős, Kisgyón szimbóluma, mármint ez a stilizált virág a természetjáróknak a szimbóluma, hiszen Kisgyónban most is több kulcsos ház van, és a turizmusnak most is van. És ezt az egészet fogja össze a bányászati kerékek, a kőtörő kalapács és a csákány, valamint egy középkori bányászlámpa, ugyanis a szénbányászat az, amelyik ezt a négy településrészt egyesítette Balinkává és felvirágoztatta. Lépjünk. Bodmér címere, megyénk észak keleti részén már a Tatai járó közelében van, ezt jelképezi az osztás, ugye itt nyílik szét, és a Vértes-hegység és a Dunazug-hegységet, ez az eredeti református templomunknak az ábrázolása, viszont ez a stilizált kakas nincs ott a bodméri templom csúcsán, bár egy-két református templomnak ez volt eredetileg kakas, és ez vallási motivum. Aki ismeri az Új Szövetséget, az tudja, hogy Jézus azt mondja Péternek, hogy háromszor tagadsz meg te engem, amíg a kakas megszólal. Csókakő az egyik kedvenc címerem, a Csókakői várat ábrázolja. A kérés az volt, hogy ugye rajzoljuk minél jobban vissza a várat, de hát azt nem lehet, megvannak a heraldikai szabályok. Úgy képzeljük el, hogy ez a rész itt az alsóvár, nagyon szépen visszaépítették a Csókakői várat, és nagyon szépen megépítették a kaputornyot. Ez jelképezi a felsővárat, tehát tulajdonképpen ez így még úgy, ahogy hasonlítana is a Csókakővára, tehát nem szereti heraldik az aszimmetriát, úgyhogy tettünk oda egy nem létező tornyot, és így egy szép szimmetrikus várformát kaptunk, ez a pecsétjéből származik, ez pedig a nevére utal. A Mátyás király történetét hadd ne mondjam el még egyszer, itt ez a csuka azért uszkál, hogy biztos, ami biztos, lássuk, hogy Mátyás király csukát szeretett volna enni, csak hát nem adták oda a máját. Fehérvár Csurgó címeréről, szintén a Kicsurgó forrás, amelyről a település nevét kapta, szintén a Gaja, és ez az, amit mondtuk, hogy Árpád-sávosnak mondanak, pedig gyakorlatilag ez egy hétszer vágott címerpajzs, arra utal, hogy honfoglaláskori település, és a Fehérvár névre utal a másik boglárpajzs. Igar település címerében ez az osztás megint a település három részét jelöli, mégpedig a református templom a főtelepülést, a másik rész Igar Szőlőhegy, és a harmadik pedig itt nem más, mint Vám puszta, Igar Vám puszta, ez a Sió folyónak a szimbóluma, és királyi vámszedőhely volt, ami annyit jelent, van is egy közmondás, ugye, hogyha amit megnyertünk a réven, elvesztettünk a vámon, ugye a középkorban sem nagyon szerettek az emberek adót fizetni, így aztán a királyi vámszedők olyan helyre mentek, illetve a királyi adószágon nem lehetett őket kikerülni, és ezek a révek meg a vámok voltak. A Sió folyón itt volt egy átkelőhely. Isztimért címere a pecsétjéből származik. Gyakorlatilag itt úgy döntöttünk, hogy az eredeti pecsétformát megőrizzük. Ez egy tölgyfa valószínűleg, és itt pedig a stilizált ekevas és csóloszja. Kajászó Szentpéternél ugyan jeleztük, ugye Szentpéter lemaradt az 1950-es évben, felvetődött különben, hogy visszavegye a település a nevét, de azt mondták, hogy nagyon sok papírmunkával járna, így azután ez kimaradt, viszont Keve asszóra utalva, Keve vezér békésen megfér Szentpéter mellett. Kőszárhegynél ugye emlegettük a Szeuszó kincset, és ez maga pedig Kőszárhegy nem is létezett önálló településként, hanem Polgárd és Szabadbattyán osztozott rajta, és a két településnek a Szőlőhegye volt, csak később vált önálló településé. Lovasberényről beszéltünk, ugye, hogy a huszár legrégebbi ábrázolását választottuk, hogy a település nevét elmesélje. Nadapnál már említettük, ugye, Vörös Martit a templommal, viszont nem tudom, ki az, aki ennyiből megismeri, már járt Nadapon, hogy mit ábrázol. Akkor ki kell nyitni a 9-es földrajzkönyvét azok, akik ezt látták. A szintezési, már itt mondogatják, a szintezési ősjegy, vagy ősjel, ugye, Nurika? Arról van szó, itt kettő is van, és ezért a két heraldikai rózsa, hogy innen szintezték még az osztrák-magyar monarchia idején magyarországi térképeket. Azt hitték, hogy ez a hatalmas, masszív gránit tömb, ez aztán nem mozdul meg. Ma már nagyon jól tudjuk, a lemeztektonika véget, az egész földfelszínen mozog, és ezért vannak földrengések. Lásd korábbi előadásomat. Nádas Ladány címerét csak részben én követtem el, bocsánat ezt a kifejezést. Már előttem valaki megrajzolta, csak eléggé gyenge minőségi volt, meg nem voltak fel meg elégedve, és ehhez képest kellett azután egy valamelyest heraldikailag elfogadható címert alkotni. A Nádasdi család címeréből származik, a Nádasban található tőkés réce, illetve illetve az ekevas és a búzakalász a pecsétjükből van, a Nádor csatorna és Malom csatorna a két ezüst pólya, és ami érdekes, Ki az, aki megismeri Urak előnyben, minden sörös üvegen majdnem rajta van, Komló. Komló, kérem szépen, mert a nádasdiak komlót is termesztettek, sőt, sört is főzettek, sőt, egy sörhegy, vagy milyen nevű, tessék? Van ilyen, igen, azért, mert az innen származik a neve. Sörhegy? Nem tudja. Mindegy, de a sör az biztos finom. Jó. Nagyveleg. Nagyveleg címere két dologból érdekes. Hát az egyik, ugye Velek vezérre megy vissza, ők őt vérték felfedezni mítikus ősüknek. A másik, hogy a luteri rózsa, aki evangélikus ismeri, hogy ez a Magyarország egyháznak is a címerében szerepel, luteri rózsa, Luther címere, ugyanis kipusztult a török korban, és a Felvidékről ide Nagyvelegre evangélikus, de magyar nyelvű közösséget telepítettek, ugyanúgy, mint a szomszédos Bakoncsernyére, de oda viszont szintén evangélikus, de szlovákokat telepítettek. Most is van szlovák nemzeti kisebbség. Pákozról már elég sokat beszéltünk, Pátkáról szintén. Sáregres címerében adtak két ezüst pólya, ugye többször emlegetett Nádor csatorna és Malom csatorna, hiszen végighúzódik megyénk területén. A két levél, a két kicsipet levél az égerfának a levele, ugyanis a Sáregres, mint ahogyan Eger, Zalaegerszeg és minden ilyen Eger település Magyarországon, az égerfáról kapta nevét, amelyik a vizek mentén nő. Azért került bele ez a kanalas gém, mert egy hatalmas nagy halastórendszer van, ugye Sáregres mellett, amelyik rámsári terület. És egy pecsétjükből származó eke. Ráadásul ezt is egy korábbi, nagyon régi címerábrázolást választottam, ahol még az ekevas előtt Csoroszja sincsen, meg még Eketaiga sincs. Tehát ez az egyik legrégebbi, szintén a Mohácsi vész környékén született nemesi címerből származik az ábrázolás. Sukorónál már az ágyukat említettem, a szőlőt nem kell mondanom, hiszen aki járt arra tudja, hogy finom borok teremnek, hanem ez a hármas halom, ez elmeséli a település nevét. Sukoró, ugyanis más néven sokorú, dimbes dombos, mint a mostani sokorói, vagy más néven panonhalmi dombság, és itt egy életfa, tehát egy stilizált életfa, gondoljunk Makovec Iván által tervezett szevillai magyar pavilóra, ahol egy egész szintén életfát tettek be, és a sukoróiaknak az a nagy bánata, hogy nem csak, hogy a csatát lopták el tőlük, hanem a nevüket is, ugyanis eredetileg valószínűleg ennek a hegységnek, amit ma a Velencei hegységnek hívunk, volt a neve az, hogy Sukoró, a település innen kapta nevét, hogy Sukoró, de a Velence településről kapta a nevét, átvette a nevét a tó, hogy Velencei tó, aztán a tóról átvette a nevét a hegység is, és csak a falunak maradt a saját neve. Mondta a polgármester, hogy őket többször is kirabolták ezek szerint. Verebről beszéltünk, valószínűleg a Veréb madárról kapta a nevét. Zámoly címerénél, ahogyan mondtam korábban, a mékasa dolgoz szorgos munkának a szimbóluma. A szőlő azért került oda, mondanánk, hogy ott a Zámoly medencében hol van szőlő. Ott nincs, de Zámoly határa felmegy egészen a Vértesig, és Zámoly közigazgatási határa belekerül a Móri borvidékbe, és ott finom borok vannak, és szintén az Eke a pecsétjékből származik. Viszont ez az osztás sem véletlen, és a Zámoly medencében két forgalmas útvonal találkozott, egy észak-kelet-délnyugati és egy arra merőleges útvonal a Zámoly medenceben találkozott össze, és ezért jött létre ott a település. Zicsi újfalu, ugye, mint ahogy jeleztem, egy az egybe a Zicsi családnak köszönheti létét, és a Zicsi címerből származik, címertöréssel, és már csak tényleg képeket vetítek, néhány pozitív példa, régi vagy új címerekre Fejé megyéből, és senkit nem penérengezünk ki, tehát nem kerülnek azok az elszörnyeztő címerek, amik előfordulnak. Bodaj címere, heraldikailag színszabály helyes, a kék túra is ugye nagy búcsújáróhely, Cece címere, nem ismerem pontosan, nem tudtam kihutatni, hogy miért ennyi harántpólya, de nagyon találó ugye a paprika, hiszen Cece erről nevezetes, a cecei paprika. nagyot ugrottunk. Ajha, bevadult a készülékem, úgy látszik, fárad, vagy az ujjam. Aha. Na. Még egy. És. Akkor átváltunk. Megnézzük, hogy itt mit csinál. Dunajvárosnak a címere, ugye ez egy vadi új címer, hiszen maga a település is vadi új, a város, Sztálin város néven futott. Elég rondán néznék, hogy te Sztálin fejjel, ugye? Mert akkor az azt jelenteni, hogy még mindig őt istenítenénk. Azért van ez a két osztott forma, egyébként Horvátország címeréhez hasonló, mert a település kicsit tényleg kocka jellegét, ugye panel jellegét őrzi. A római korban itt már település volt, és a másik a református egyház is használja Isten báránya szimbólumát, ami a település elődje Dunapentelének a címeréből volt. Na nézzük meg. És Gárdon címere. Nem teljesen szabályos a nap, de színszabály tartja, és végül is tényleg kifejezi Gárdony Velencei tó közeli jellegét. Kápolnásnyék, ugye beszélő cím, mert a kápolna mellett ott van Vörösmarty tolla. Nagyvenyímnél, ezt itt sikerült utána néznem, ez egy bronzkori leletnek a mása, és egy napszimbólum valószínűleg, és gondolom a ciszterci rend címeréből származik a daru. Rácz keresztúr, egyrészt ugye a heraldika szabályi tartva gondolom a nevére utal, a rácok azok görög katolikusok voltak, a templom gondolom általában nagyon sok település használja ugye a templomát, hiszen az egyik legszebb, legrégebbi épület a faluban, és a búzza szintén elengedhetetlen kerék. Sárbogárd a régi mezővárosi címerét újította fel, két pajstartóval, amelyek búzán állnak, és szintén a kígyó, amelyik ugye a farkába harap, és az összefogás szimbóluma, a horgony pedig a hűség. Tabajdról beszéltünk, megújulni mindig szükséges. Velence címere is ugye kifejezi a most már város, ugye, hogy a velencei tópartján, és itt a vége, fuss el véle. Az előadáshoz használt irodalom és a képek forrásai, illetőleg még annyit, hogy a fotók, amik előfordultak a Fejér megyei levéltárban. Hát nagyon szépen köszönöm, remélem sikerült tartanom az időt. Megkérdezem, hogy van-e valakinek az előadással kapcsolatosan kérdése. Ha van, akkor ő itt marad, jó, és megkérdezi. A többieknek nagyon köszönöm, és további szép napot kívánok.